Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket, és a 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első és második versét, szívemet hozzád emelem. A Heidelbergi K.T. tanítására figyeljünk az elkövetkezendő percekben. A Heidelbergi K.T. második úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrám Dániel presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az ember nyomorúságáról vallott hittételek.
Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden, Máté evangélium a 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Isten törvénye fedi fel előttünk a mi nyomorúságunkat. Hallgassuk meg most a 10 parancsolat ígéit. Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa ezeket közöttünk. Akik szeretnék a szemükkel követni, az énekes könyvük 589. oldalára lapozhatnak, és ott is kinyomtatva megtalálható Mózes második könyvének 20. fejezetéből a második verstől kezdődő formájában a 10 parancsolat.
Isten törvénye a 10 parancsolat. Első törvény. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák végtét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átte néked. Hatodik parancsolat. Ne ölj! Hetedik parancsolat. Ne paráználkodjál! Nyolcadik parancsolat. Ne lopj! Kilencedik parancsolat. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik parancsolat. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Meghallottuk Isten törvényének foglalatát, a tíz parancsolatot. Hiszünk abban, hogy Isten örök, mindenható és igaz Isten, aki ezeket a parancsolatokat adta, és mindaz, amit ő nekünk kijelentett, ma is érvényes, igaz, és ezzel az ő dicsősége és a mi hasznunk munkáltatik. Akik elkötelezzük magunkat ő mellette, akik hiszünk ő benne, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről fennállva, az apostoli hitvallás formáját használva erre. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jézus Krisztus ígéretére emlékeztetlek benneteket, testvéreim, aki ezt mondta, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Boldogok, akik hisznek, és a hitükről igaz vallással állnak elő. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki mindenható Isten vagy, kegyelmes atya is, egyúttal igazságos bíró is, hogy tudtunkra adod a te rendedet, a te törvényedet, amelyen megméred a mi életünket, és amely meg tükrébe pillantva mi magunk is megérthetjük, megláthatjuk azt, hogy kik vagyunk, s mit ér a mi életünk te előtted. Köszönjük te neked azt, hogy noha a te törvényed elítél bennünket, hiszen képtelenek vagyunk azt megtartani, mégis fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kegyelmet gyakorolsz mindazokon, akik ezért a kegyelemért igaz és alázatos szívvel hozzád kiáltanak. Így szeretnénk ebben az órában mi is hozzád jönni, hiszen ígéd tükrébe újra meg újra csak gyarlóságainkat látjuk, de köszönjük neked az evangéliumot, amely arról szól, hogy te szereted mindazokat, akik hozzád jönnek bűnös voltukból, és kegyelemért könyörögnek te előtted. Indítsd fel a mi szívünket, hogy a te világosságodnak engedve lássuk azt, kik vagyunk, és lássuk azt az egyetlen lehetőséget, hogy kikké lehetünk. Arra is kérünk, hogy taníts bennünket, hogyha te megbocsájtottál nekünk, akkor szüntelenül készek legyünk hálából egész életünket neked szentelni, és törekedni arra, hogy parancsolataid és tetszésed szerint éljük meg életünket. Így szeretnénk most ígédre is figyelni, és szívünkben engedni annak, amire te tanítasz bennünket. Kérjük, hogy ezt az engedelmességet munkáljad minden olyan testvérünk szívébe, akik velünk együtt összesereglenek ezen a délelőttön, szerte ez országba, de az egész világon, hogy előtted megálljanak. Úrunk, formáld a mi életünket, és különösen is kérünk ma az újpalotai gyülekezetben összesereglő közösségért. Áld és szenteld meg őket, hogy igaz szeretett közösségként, reát figyelve élhessék meg életüket, és könyörülj meg rajtuk, hogy új házukban, templomukban a te dicsőséged lehessen az, ami megjelenik általuk. Áld meg az ott szolgáló lelkész testvért, áld meg azokat, akik hordozzák a közösség terhét, és adjál ott növekedés, gyarapodást a hitben, lélekben, testvéri egyetértésben. Köszönjük neked mindazokat, akikkel az elmúlt héten találkozhattunk. Köszönjük neked a más felekezethez tartozó hívő testvéreket, a velük való együtt imádkozás lehetőségét. Kérünk, hogy munkáljad azt, hogy bárhol, bármilyen lelki családban, akik szeretünk téged, egyek lehessünk elkötelezettségünkben, hozzád fűződő szeretetünkben és szerelmünkben. Így áldj meg bennünket, és ezt buzdíts föl a mi szívünkben ezen a mai napon is. Amen. Kedves testvérek, most helyünket elfoglalva, a Barna énekes könyvünkből fogunk éneket énekelni. A 641. énekünket keressük ki, és ennek az éneknek az éneklésével folytassuk imádságunkat. Tehát a Barna énekeskönyv, amit a padban találunk, 641. dicséretét énekeljük 3 versével. Jézus, téged kereslek, békességre vágyva.
Keresnek, mikor bűnöm ég.
Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, heti Zsoltárunk a 36. Zsoltár. A 36. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Az éneklő mesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben. Nincs ő előtte Isten félelem. Mert hízeleg neki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik. Szájának beszéde hiába valóság és hamisság. Megszűnt bölcs lenni és jót cselekedni. Hiába valóságot gondol ágyában, nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat. Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. Igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Az embert és állatot te tartod meg, Uram. Ó Isten, mi drága a te kegyelmességed! Az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségeit folyó vizéből, mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Terjeszt ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne támadjon engem a kevésségnek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze. Hullanak már a gonosztevők, eltaszítatnak, és nem állhatnak fel. Kedves testvérek, többféle tekintetben is sajátságos Zsoltár az, amit ennek a hétnek a Zsoltárául jelöl a bibliaolvasó kalauz. Összesen a 18. és a 36. Zsoltár feliratában szerepel az a tétel, hogy az Úr szolgájáé, Dávidé ez a Zsoltár. Általában gyakran olvassuk a Zsoltárok felett ezt az utasítást, az éneklő mesternek Dávidé, de ez a Zsoltár abban is különleges egyfelől, hogy itt hozzáteszi a Zsoltáros, hogy az Úr szolgájának, Dávidnak a Zsoltára ez. Talán azért van ez így, mert maga a felirat is utal arra a sajátságra, ami ebben a Zsoltárban elénk tárul. Ez a Zsoltár egy nehéz Zsoltár. Vannak a Bibliában könnyebben érthető Zsoltárok és igeszakaszok, ez a Zsoltár nem tartozik ezek közé. Aki a kezébe vette a Bibliáját, és követte a szemével azt, amit olvasok, és nem ezt a Biblia fordítást tartotta a kezébe, az bizonnyal észrevette azt, hogy a fordítók küzdenek azzal, hogy az eredeti szöveget, az eredeti gondolatot hogyan hozzák elénk. Nem könnyű átültetni magyar nyelvre az eredeti szöveget. És a sokféle fordítás közül talán ez a régebbi Károli fordítás az, ami leginkább kifejezi azt a gondolatot, amit a Zsoltáros el akar nekünk mondani, amit Isten meg akar nekünk tanítani. Összességében úgy foglalhatnánk össze az egész Zsoltár üzenetét, hogy az író látva a környezetében leírja nekünk a gonoszságot, és annak egy bizonyos eredetét. Majd, miután ezt megteszi, Isten dicsőíti, azért, mert Isten egészen más, és vigasztalja magát és az olvasókat Isten jóságában, és abban a meggyőződésében, hogy végül a gonoszság Isten előtt elbukik, azaz Isten által legyőzetik. Amikor ezt a szót halljuk, hogy gonoszság, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunk gondolatai között megjelenik valami általános elképzelés az emberi gonoszságról. És tudják a testvérek, hogy a gonoszság, és hogy mi mit sorolunk ide, az korról korra, de még sokszor egyénről egyénre is változik. Nem ugyanazt véljük mi mindannyian gonoszságnak. És úgy is van ez, hogy akik hosszan élnek már közöttünk, és talán 80 évesek, vagy 90 évesek, azok el tudják mondani azt, hogy hát régebben, az ő gyerekkorukban egészen más volt a gondolkozás a rosszaságról és a gonoszságról, mint ahogy azt ma tapasztaljuk. A Zsoltár azért különleges, testvérek, mert nem az általános gonoszságot írja le és fogalmazza meg nekünk. Azért, mert a Zsoltár tudja, hogy az emberekben az érzéketlenség az mindig ott van a gonoszsággal szemben, és különböző módon. Vannak olyan korok és korszakok, amikor az emberek érzékenyebbek a gonoszságra. Jobban reagálnak az emberek a gonoszságra, úgy hozzák meg a törvényeiket. Így szerveződik a társadalom. És vannak olyan korszakok, azt gondolom, ilyen korszakban élünk mi is, és ezért fontos most arra figyelnünk, hogy ez a Zsoltár mit tanít nekünk, amikor a gonoszsággal kapcsolatosan az emberek, az emberiség egyre érzéketlenebb. És ilyenkor az szokott lenni, hogy az emberek módosítják a közerkölcsöt, módosítják a törvényeket, és mindenhol enyhítenek. Nagyobb teret kaphat a gonoszság, mondjuk így, hogy elismerté válnak némely olyan dolgok, amelyek korábban a gonoszság témakörébe tartoztak, most elfogadottá válnak. Amikor keressük ennek az eredetét, ennek a változásnak, amikor azt kutatjuk, hogy miért nem lehet egy egységes erkölcsi rendet alkotni az emberiségben, ami érvényes Magyarországon, Oroszországban, Amerikában, meg Eszkimó földön is, akkor azt gondolom, hogy a hívők és az Isten félő emberek könnyen megválaszolják ezt a kérdést. És általában azt szoktuk mondani, hogy azért nem lehet ilyen egységes rendet hozni, mert hát ott van az ördög, a sátán, aki a gonoszságnak az atya, és hát ő nem engedi ezt meg. Magyarán az általános gonoszságtól, amit látunk, amit érzékelünk, egy ugrással ott termünk az ördögnél, és őt tesszük felelőssé azért, ami ebben a világban körülöttünk van, a rosszért. Azonban, testvérek, az elképzelésünk, noha nagy vonalában igaz, hogy tudnék minden gonoszságnak a forrása, az ördög, a sátán a Biblia szerint, azért mégis nagy általánosítás, amit teszünk. És ez a Zsoltár ki akar bennünket ragadni, és ki akar vezetni bennünket a mi hibás elképzelésünkből. Abból a hibás elképzelésből, hogy az általános rosszaságból, amelyben mindannyian részesek vagyunk valamilyen szinten, egyből az ördöghöz jussunk. A Biblia disztingvál, és még a gonoszság között is tesz különbséget. Minden bűn egyformán halálos bűn, abban az értelemben, hogy a Biblia azt mondja, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, és nem mondja meg, hogy melyik bűnnek a zsoldja a halál. De mégis, amikor Isten törvényét látjuk, és Isten rendeleteit látjuk, akkor azt látjuk, hogy erkölcsi értelemben a Biblia mégsem tesz egyenlőség jelet a bűn és a bűn közé. Nem ugyanúgy büntette már az ószövetségi törvény sem Isten rendelete alapján azt, aki lopott, meg azt, aki gyilkolt. Azért Istennél is van egyfajta rendje a dolgoknak. És most így kell a gonoszság dolgában is tájékozódnunk, hogy mit mutat Isten igéje az általános gonoszság, amit látunk, amit szemlélünk, ami körülvesz bennünket, és az ördög között. Van-e itt még valami? Ez a Zsoltár, ha úgy tetszik, a fokozatokról és a módozatokról szól, amelyek az emberek közötti elfogadott általános és a gonoszság forrása az ördög között vannak. Az első 5 verse ugyanis ennek a Zsoltárnak egy sajátos embertípusról, vagy ha úgy tetszik, egy gondolkozás típusról beszél, nem az általánosról. Amikor elolvassuk az első 5 verset, akkor föltárulkozik előttünk egy bizonyos embertípus, gondolkozás típus. Nem mindenki így gondolkozik a világon. Nézzük csak meg, még egyszer elolvasom. A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben. Nincs ő előtte Isten félelem, mert hízeleg neki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik. Szájának beszéde hiába valóság és hamisság. Megszűnt bölcs lenni és jót cselekedni. Hiába valóságot gondol ágyában, nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat. Legelőször is azt tisztázzuk, hogy itt a második vers, ami igen sokféle fordításban olvasható, arról akar nekünk tanúskodni, hogy amiről a Zsoltáros most ír, azt ő Istentől kapja kijelentésbe. Magyarán, testvérek, valami olyan dolgot tár fel ez a Zsoltár, ami az embernek a saját értelme szerint nem fölfedezhető, Isten kijelentésére van szükségünk ahhoz, hogy azt meglássuk. Azt gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk a gonoszságról. Azt gondoljuk, hogy mi mindent tudunk a világról, az erkölcsről. De testvérek, a Zsoltáros arról beszél, hogy őt Isten vezeti és avatja bele abba, amit most előttünk elmond. Úgy fogalmazza meg a Zsoltáros ezt, hogy Isten sajátságos módon belehelyezte őt, ma így mondanánk virtuálisan, elvben, azoknak a személyébe, személyiségébe, akikről ő most ír. Most ő nem úgy ír róluk, hogy kívülről megítéli őket, hogy amit lát, azt leírja, hanem azt mondja el, hogy ő Istentől egy olyan titkos beavatást kapott, hogy ő olyanná lett a szívében, a gondolkozásában, mint azok az emberek, akiknek most a titkait feltárja előttünk. Mintha Isten belehelyezte volna őt azoknak a bőrébe. És most ő belülről szól. Azt árulja el, ami kívülről nem látható erről az ember típusról és ezekről az emberekről. És mit mond el róluk? A legelső dolog, amit elmond róluk, hogy ezek előtt, az emberek előtt nincsen Isten félelem. Így fogalmazza, nem számít nekik az Isten félelem. Azt mondhatnánk, hogy hát ez nem egy olyan nagy titok. Nincs Isten félelem? Hát persze, hogy nincs. Hát azért vagyunk csak ennyien, nem? Hát akkor, ha igaz Isten félelem lenne itt, körülöttünk is, akkor reggeltől estig itt állhatnék a szószéken, hogy testvérek néha hazamennének a sorba, meg bejönnének, cserélődnénk itt, aztán az volna az igaz Isten félelemnek a jele, nem? Hát nincs benne Isten félelem. Ahogyan mondtam, testvérek, a Zsoltáros nem az általánosról ír. Ez egy sajátos embertípus és gondolkozástípus, aki előtt nincs Isten félelem, akinek nem számít az Isten félelem. Az ember szívében sokféle lehet az Isten félelem. Nem vagyunk ebben egyformák, akik magukat Isten félőknek tartják. Igen sokfélék, de összességében az Isten félelemnek van egy hatása az emberre. Ezt a hatást úgy nevezzük, hogy lelki ismeret. Az Isten félő embernek akármilyen módon féli az Istent, nagyon, kicsit vagy közepesen, van lelki ismerete. És a lelki ismeret határozza meg, hogy mit, mikor és mennyire vélünk haszontalannak vagy hasznosnak, károsnak vagy igaznak. Ez az általános kategória. De most a Zsoltáros azt mondja, hogy van egy más kategória is. Azok, akikről így szól, mit mond róluk? Nincsen Isten félelmük. Nincsen Isten félelmük. Így azt is mondhatnánk, testvérek, hogy nincs lelki ismeretük. A többség szempontjából fogalmazzunk így, hogy nincs lelki ismeretük, de leírja nekünk a Zsoltáros a következő versekben, hogy az ő lelkiismeretük teljesen másként működik. Ha az emberben nincs Isten félelem, akkor nincs benne lelkiismeret, és az, ami benne van, az egészen eltér attól, ami az általános. Higgyék el a testvérek, csak nagyon kevés olyan ember van, akiben egyáltalán nincs Isten félelem. De most arról beszél nekünk a Zsoltáros, hogy az általános gonoszság és az ördög között azért van valami átmenet. És azokat az embereket jelöli itt meg, mint egy átmenetnek, mint egy meghatározható pontnak, akiknek a szívében nincs Isten félelem. Ez most nem csak azt jelenti, testvérek, hogy nincs Isten hitük, nem csak azt jelenti, hogy nem úgy gondolkoznak, hogy hát biztos van ott a felhők fölött valaki, hanem ez azt jelenti a szónak a legszorosabb értelmében, hogy nem félnek, nem számolnak Istennel. Mindjárt látni fogjuk, hogy ez mit is jelent. Azt mondja a harmadik versben, hogy ez az embertípus hízeleg neki önmagának, így mondja, sajátságos szófordulat ez, hízeleg neki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik. Hízeleg neki önmagának. Nagyon sokféleképpen érthető, talán a két legáltalánosabbat hadd mondjam. Az ilyen embertípus biztatja magát, készteti magát, hogy bűnt kövessen el és gyűlölködjön. Hízeleg önmagának. Ezzel édesgeti önmagát. Ebben leli örömét. Akkor érzi jól magát, ha bűnt követhet el, és gyűlöletet szít. Sokféleképpen szoktuk az emberek közötti kapcsolatokat jelölni, a gyűlölet azért talán az egyik legerősebb kifejezés, amit az emberek közötti rossz viszonyra szoktunk használni. Az egy nagyon mély elszakadást jelent emberek között, ha ők gyűlölik egymást. Ritkán is szoktuk ezt mondani. Fontolja is meg jól, aki ezt a szót a szájára veszi. Azt mondja, ez az embertípus, akiben nincs Isten félelem, magyarán akiben nem működik a lelki ismeret, az magát biztatja, az abban leli az örömét, hogy bűnt kövessen el, és hogy gyűlöletet szítson maga körül. A Zsoltáros az ő szerep vállalásával, hogy tudnilik Isten kijelentését úgy kapja, hogy belehelyezi őt Isten ebbe a gondolkozásba, rögtön fölfedi előttünk azt, hogy az ördögnek és ezeknek az embereknek a legnagyobb problémája az a világgal, hogyha a világban az emberek egymást szeretik. Az emberek egymással békességben vannak. Ezek az emberek másként működnek, máshogy gondolkoznak. Örülnek, ha bűnt követhetnek el, és örülnek akkor, ha megromlik az emberek között a kapcsolat. Ugye érezzük azt, hogy ez nem egy általános dolog, amiről itt a Zsoltáros ír. Ez nem a feltétlen a szomszédomnak a jelzője, akivel nem vagyok jóba. Vagy ez nem feltétlen az anyósom, akivel nem vagyunk jóba. Vagy a vejem, vagy akárki lehetne sorolni. Sajátságos embertípus ez. Azt mondja a negyedik versben, hiszen tudja még fokozni, szájának beszéde hiába valóság és hamisság. Megszűnt bölcs lenni és jót cselekedni. Az ő beszéde, ahogy megszólal, mivel nincs benne lelkiismeret, nincs benne gát, nincs benne olyan rendszer, mint a többi emberben, az ő beszéde hiába valóság és hamisság. Ezt ki mondja ki róla, testvérek? Isten mondja ki erről az ember típusról, hogy beszélhet, de minden beszéde hiába valóság és hamisság. A másik fordításunk úgy fordítja ezt, hogy rontás és csalárdság. Megszűnt, mert nem képes bölcsességre, okosságra és jó cselekvésre. Értik a testvérek, hogy ez egy nagy mélység, amikor valaki nem képes, mert nem is látja, nem is érzékeli a szívében, hogy mi lenne a bölcsesség, az okosság és a jó. Ő egészen mást gondol arról, mint az összes többi ember. Úgy fogalmazhatnánk meg ezt az ember típust és ezt a gondolkozás típust, hogy más koordináta rendszerben él, más koordináta rendszerben gondolkozik és cselekszik, mint általában azok, akik körülötte vannak. Annyira más, hogy még az ötödik versben azt is elmondja a Zsoltáríró, hiába valóságot gondol ágyában. Nem a jó útra áll, nem veti meg a rosszat. Testvérek, ez azt jelenti, hogy nem csak időnként tesz rosszat, bölcstelent, nem csak időnként szíd gyűlöletet, hanem ez azt jelenti, testvérek, hogy éjjel és nappal, még hajnalban is át meg át járja őt a gonoszság. Attól a perctől kezdve, hogy kipattan a szeme reggel, már a gonoszság jön belőle egészen addig, míg le nem csukja a szemét. Még az ágyában is erről gondolkozik. Rettentő dolog az, amiről itt az író beszél nekünk. Egy rettentő dolog, hogy az ember ilyenné képes válni. És ennek a kulcsa ott abban a második versben található, azt mondja, hogy nincs benne Isten félelem. Nem számol Istennel. Testvérek, az az embertípus, amelyik nem számol Istennel, az az embertípus más lelkiismerettel él, vagy ha szabad így mondanom, lelkiismeretlenül él, másban leli örömét, más tölti meg a gondolatait, más rendszerbe gondolkozik rólad és rólam, aki körülötte élsz. És ez az a probléma, hogy amit itt a Zsoltárosa Isten megláttat, az egy nagyon rémületes dolog. Mert ha ez a gondolkozó az ilyen embertípus teret nyer, akkor testvérek, a rontás, amit végez, az fölbecsülhetetlen. Ha az ilyen ember hatalomhoz jut, akkor az, amit kifejt maga körül, olyan károkat okoz, aminek végül mindenki issza a levét. De tudjuk azt is, hogy ez az embertípus hajlamos arra, hogy hatalomra kerüljön. Miért? Hát itt van, nincsen lelkiismerete. Ő az, ez az embertípus, aki simán kirúgatja a másikat a munkahelyről, simán hazudik, a te gondolatod szerint, meg az én gondolatom szerint hazudik, ő mit gondol? Azt gondolja, ez az igazság, amit én mondok. Az az igazság, hogy én győzni akarok. És engem nem érdekel, hogy hány emberen kell keresztül taposni. Engem nem érdekel, hogy milyen eszközökhöz kell nyúlni. Nincs lelkiismerete, nem úgy működik, mint te meg én. Egészen másként gondolkozik a világról. Ezek az emberek hajlamosak arra, hogy törjenek a hatalomra. És amikor a hatalom közelébe kerülnek, és hatalom adatik nekik, akkor mit sugároznak maguk körül? Azt, ami az ő rendszerük, az ő gondolkozásuk, ami az ő típusa. Ezek az emberek gyűlöletet szítnak maguk körül. Ezek nem a jót akarják, hanem azt munkálják maguk körül a családokban, a társadalmakban, a közösségekben. Ilyen típusok nem tudnak mások lenni, hogy az emberek veszekedjenek, gyűlölködjenek. Hogy az emberek öljék egymást. Ezek az emberek valójában nincsenek a közösségeknek a hasznára és az előmenetelére. Ezek az emberek a legnagyobb ellenségei a normális emberi közösségnek, de mégis természetüknél fogva olyanok, mint akik mennek előre, mint egy buldózer. Minél többen vannak, annál meghatározóbb az ő gondolkozásuk, és ez elhat a közerkölcsre. Annál jobban hígul a közerkölcs. Ugye úgy van ez, hogy hát minden bűnös egyforma, de hát ha a pártitkár úr lopott, azért ő nem azt a büntetést kapta, mint a TSZ-be a segédmunkás. Ugyanazért a lopásért. Hát így van ez, hogy relativizálódik minden. Ha a gonoszság érvényt szerez magának, ha a gonoszság győz, akkor utána szépen ennek a hullámai elérnek mindenkit. Akkor előbb-utóbb az emberek olyanná lesznek, hogy azt mondják, nem érdekel engem se. Hát ha neki szabad, akkor nekem is szabad. Ha ő megengedheti magának, hogy törjön, zúzon, akkor én is megengedhetem magamnak. Miért ne? Ha őt nem büntetik meg, ne büntessenek meg engem se. És ennek a hullámai egy-egy ilyen embernek, vagy embertípusnak az ére kerülése után átmozgatják az egész emberi közösséget. Hát erről ír a Zsoltáros, és nézzétek meg, hogy az egésznek a gyökerét miben láttatja? Abban, hogy vannak emberek, akikben nincsen Isten félelem. Tudjátok, mi ezt nem szoktuk olyan nagy dolognak tartani. Hát nem Isten félő, jó? Hát legyen akkor ő materialista, azt jó éjszakát. Mit foglalkozunk mi vele? Menjen az ő útján. Azt mondja a Zsoltáros, hogy az emberi gonoszság, az emberek közötti bajoknak az eredete a sátán, de nem úgy érkezik ám el ide ez a dolog hozzánk, hogy egy az egybe az általános gonoszság az, amit a sátán munkál, hanem azt mondja, vannak olyan emberek, akik az ördökhöz hasonlóan nem számolnak Istennel, nem érdekli őket Isten, nem érdekli őket Isten rendje. És ezek az emberek generálják maguk körül a rosszat, a romlást. Mindig megdöbbenek, testvérek, amikor olyan hangzatos dolgokat hallok, hogy az ördög öreg anyjával is összefogunk. Testvérek, ez egy félelmetes mondat. Amikor egy ember így nyilatkozik, hogy az ördög öreg anyjával is összefog, azért, hogy győzzön, azért, hogy megmutassa. Ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy figyeljenek oda az emberek beszédére, mert az embernek a beszéd a szívéből jön. És jaj annak az embernek, aki ebből a gondolkozásból meg nem tér. Hogy még az ördög öreg anyjával is kész összefogni. Az arról beszél, testvérek, hogy nekem az Isten senki. És ez hova vezet? Amikor az ilyen ember vezet, vagy vezetni akar, az oda fog vezetni, amiről a Zsoltáros írt. Az a romlásba vezet. Azt mondja a Zsoltáros, mert tudja, hogy mindenkibe fölmerül a kérdés, hogy hát jó, akkor ez az Isten félelem, na ez kell nekünk, de hát ki az az Isten? Miért pont ő legyen az, aki ennyire döntő a mi életünkre nézve? És ahogyan Isten belehelyezte ezt a Zsoltárost annak a gonosznak a szerepébe, most kiemeli őt onnan Isten, és egy csodálatos vallomást mond el ez az ember Istenről. A 6. verstől a 10. versig terjedő szakaszba csak összefoglalom, azt mondja Istenről, hogy Isten kegyelmes és hűséges. A 7. versben azt mondja, hogy Isten igazságos és megtartó. A 8. versben azt mondja el Istenről, hogy Isten az embert megmentő Isten. A 9. versben azt mondja el Istenről, hogy végtelen gazdag, és ezt a gazdagságát az emberrel kész megosztani. És a 10. versben azt mondja el a Zsoltáros Istenről, hogy Isten mindig egyértelmű, ő világos. Mondhatjuk így, hogy az ő kártyái ki vannak terítve. Isten nem beszél össze-vissza, nem mutyizik az asztal alatt, meg itt-ott-amott. Isten világosságban jár. Mindenki tudhatja róla azt, hogy ő mit akar, mi az ő célja. Azt mondja, azért van szükségünk Istenre, mert ő egészen más. És mindaz, amire szükségünk van, ami bennünket boldogít, az Isten személyében fedezhető föl. És az Istenben van. És ezért nagy kérdés, hogy mi hisszük-e ezt az Istent, féljük-e ezt az Istent, vagy azok oldalára állunk, akikben nincsen igaz Isten félelem. És hagyjuk, hogy ez az istentelenség növekedjen. Nincs olyan ember testvérek, akinek ne lenne egy kegyelmes és hűséges társra szüksége. Nincs olyan ember, aki ne vágyna a tökéletes igazságra, önmagával szemben és másokkal szemben, a pártatlan igazságra. Nincs olyan ember, aki ne érezné meg élete folyamán azt, hogy nekem szükségem van valakire, aki megtart és megment engem. Mindannyian benne vagyunk ezekben az élethelyzetekben, ahol ezért imádkozunk és ezért könyörgünk. Nincs olyan ember, akinek ne volna szüksége Isten áldására. Aki ne akarná tudni, hogy hol van az a forrás, amiből meríthetek, ami nem fog kiapadni, ami nem esetleges. És talán kevés olyan ember van, aki ne vágyna az egyértelműségre. Arra, hogy ha én valakivel szerződök, akkor az tiszta és egyértelmű dolog legyen, hogy én mire számíthatok. Mi mindannyian erre vágyunk. Mindannyian csalódott vagyunk, mikor a kenyérbe több lyuk van, mint amennyiért mi fizettünk. Hazamegyünk, és azt mondjuk, na már megint ilyet kaptam. Csalódunk a férjünkben, a feleségünkben, csalódunk testvérek. Istenben nem fogunk csalódni, mert azt mondja, hogy ő világos. Nincs apró betűs rész, nincsen olyan, amit mi nem olvashatunk el, amit ne tudhatnánk meg róla. Isten nyílt lapokkal játszik. Azt mondja a Zsoltáros, hogy az Isten félelem azt jelenti, hogy ezzel az Istennel lépünk kapcsolatba, akitől várjuk, és akitől meg is kapjuk azt, amire életünkben szükségünk van. Ezért a 11. verstől a 13. versig egy imádság és egy hitvallás hangzik föl a Zsoltáros szájából. Elmondja azt, hogy Isten nem hagyja az övéit elveszni, azokat, akik félik őt, és kegyelmes hozzájuk. Kéri is a Zsoltáros ezt, ne hagyjál bennünket elveszni. Ne hagyd, hogy a gonoszság fölnövekedjen a földön, hanem tarts meg bennünket, és légy kegyelmes hozzánk. És azt mondja el az utolsó versben, hogy hullanak már a gonosztevők, eltaszítatnak és nem állhatnak fel. Magyarán azt mondja Isten, az igaz bíró, elkezdte az ő ítéletét, elveszti azokat, akik nem térnek hozzá. Más helyen úgy szólítja föl az embereket a Szentírás, hogy térjenek Istenhez az emberek minden gonoszságukból. Adjanak igazat Istennek a jó és a rossz tekintetében, az igaz és a hamis tekintetében, különben menthetetlenül elveszünk. Kedves testvéreim, ma a világban nagyon sokféle folyamat van, és általában jellemző ránk, hogy igen-igen nagy toleranciával vagyunk a gonoszsággal szemben. Látjuk azt, hogy mennyire relativizálódott az körülöttünk itt Európában is, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Ki hogy gondolkozik erről? Ki mit tűz a zászlajára, és miért küzd? Isten ma emlékeztet bennünket arra, nem összeesküvés elméletről tanít Isten, de emlékeztet arra, hogy a világban mindig voltak és vannak istentelen emberek, akiket nem érdekelsz te, meg nem érdeklek én. És ők egy dolgon munkálkodnak, reggeltől estig és estétől reggelig, ez pedig az, hogy az Istent nem ismerő és az Istennel nem számoló életük és gondolkozásmódjuk teret nyerjen. Őket egy dolog érdekli, hogy te meg én viszálykodjak, őket egy dolog érdekli, a békétlenség, mert nem tudnak másként gondolkozni. Nekik ez az érték. Ők ezt látják fontosnak és megvalósítandónak. Hízelegnek önmaguknak. Örülnek, amikor a bűnös gondolataik teret nyernek. Amikor győzhet a bűn. Ők nem szomorkodnak. Nem szomorkodnak azon, ha fiatalokat erőszakolnak meg. Nem régiben talán azt hiszem a svéd vagy finn miniszterelnök nyilatkozott így, a saját népének, hogy nem kell ezen kétségbe esni, ha egy-két gyereket megerőszakolnak. Testvérek, értjük ezt? És az ember azt mondja, hogy na de nincs lelkiismerete? Nincs. Aki így beszél, annak nincs lelkiismerete. Ő ezt nem tartja furcsának. Ő neki ez a természetes. Ha nem kell azon kiakadni, hogy egy-két fiatal leányzótól elveszik az üzességét, megerőszakolják, tönkrevágják az egész életét. Nem olyan nagy probléma ez. Miért beszél így az ember? Mert nincs lelkiismeret. Másként gondolkozik. Másként látja a világot. Hízeleg neki, hogy bűnt kövessen el, hogy azt igazolja. A beszéde hiába valóság és hamisság. Ne menjetek utánuk. Ne menjünk utánuk. Ne engedjetek a kívánságnak, ne engedjetek annak a hívogatásnak, amely az ördög csábítgat bennünket erre a gondolkozásra, vagy arra, hogy ennek a gondolkozásnak teret adjunk. Mi Isten félő emberek vagyunk, és tudjuk azt, hogy Isten igaz bíró, aki ítél és megítél. Megítélte ezeket a dolgokat, kijelentette nekünk, és majd el fogja ítélni ezeket az embereket az utolsó ítélet idején. Adja Isten nekünk a józanságot, és könyörüljön rajtunk, hogy tudjunk mindenkor hűségesek maradni ő hozzá, aki magáról ezt jelenti ki, ő kegyelmes, hűséges, igazságos, megtartó, megmentő, gazdag, áldó és egyértelmű Úr. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljünk a 36. Zsoltárunknak a második versét. A 36. Zsoltárunk második versét énekeljük, amely így kezdődik. Uram, a te nagy hűséged égig ér.
Te nagy hűséged, drágám, azért a te szárnyad alá, emberek folyamodnak, így jól megelégítetnek, mint bővízzel legeltetnek, javaival házadnak.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te neked, hogy beavatsz bennünket abba, amit nem ismerünk, és mindezt azzal a szándékkal teszed, hogy megvilágosítsad a mi szívünket, lelkünket, és formáljad a mi gondolkozásunkat. Mindenek előtt köszönjük te neked azt, hogy láttatod önmagadat velünk, és újra erősítesz bennünket, a te népedet, hogy egyedül te reád van szükségünk. Jaj nekünk, ha elfeledkezünk te rólad, és jaj nekünk, ha mindazt, ami te benned van, máshol keressük. Könyörülj meg rajtunk, és építsd a mi szívünkben a hitet és a bizalmat, hogy egyre mélyebben elkötelezzük magunkat te melletted, és ezt a mi elkötelezettségünket segíts, hogy semmiért és semmi körülmények között fel ne adjuk. Köszönjük, hogy ha szívünkben te vagy, akkor jól működik a mi lelki ismeretünk. Akkor nem kell bizonytalannak lennünk, hanem ha a te igazságaid azok, amelyek meghatároznak bennünket, akkor minden döntésünkkel az életet munkálhatjuk, az áldást közvetíthetjük. Köszönjük, Urunk, hogy beszélsz nekünk arról az ember típusról, amely körülöttünk olyan sok mindent meghatároz és elront. Köszönjük, hogy ha meg is rémiszted a mi szívünket, mindezt azért teszed, hogy taníts bennünket arra, hogy akik ismerünk téged, ebben az ismeretünkben megmaradjunk, és a hozzád való kapcsolatunkat ápoljuk, komolyan vegyük. Urunk, ne hagyd, hogy a gonoszság hatalmasodjon ezen a földön, akár itt, a mi országunkban is. Leplezd le, és törd meg mindazokat, akik lelkiismeretlenül a gonoszságot munkálják maguk körül. Rontsd meg az ő mesterkedéseiket, és világosítsd meg az embereket és bennünket, magunkat is, hogy észrevegyük, amikor erre akarnak bennünket vezetni és rávenni. Kérünk téged, Urunk, a világon minden keresztjénért, segíts meg bennünket, hogy elkötelezzük magunkat te melletted. Ne csak a szavainkkal, ne csak egy-egy hitvallás elmondásával, hanem egész életvitelünkkel, életutunkkal. Taníts bennünket így döntéseket hozni az elkövetkezendő héten is, és dicsőségedre élni meg napjainkat. Kérünk téged, hogy vigasztald meg gyászoló testvéreinket. Áld meg azokat, akik betegek, ha ez van javukra, gyógyulással. Te légy, Urunk, egész gyülekezetünkkel. Különösképpen kérünk most gyermekeinkért, kicsinyeinkért, azért a világért, amire ők felnőnek. Segíts, Urunk, hogy törvényedet hadd tudjuk előttük újra és újra vallani, hitvalló életünkkel értékként eléjük adni. Így áld meg bennünket, hogy lehessünk egymás erősítésére és neved magasztalására. Amen.